Ez a magyar konferenciák sajátosság egyébként, nem tudom a nemzetközi mennyi, angol szádban kevésbé tapasztaltam, hogy az elején nagy méla csend van. A vadász ül hosszú méla lesben. 23-an vagyunk benne egyébként. Közben Kardos Zita írt egy megjegyzést, miszerint, hogy gondolom arra a kérdésedre reflektálva, Helga, hogy a visszanézhető előadásokat megtartanám, a vizsgáztatási módszerek nagyon vegyesek voltak. 3 egyetemistán van. Hát ezt mi is így gondoljuk, de inkább a módszertanosokat kérdezném, mert ők erről többet tudnak, mint a technikai háttértámogatók, mint például én. Krista.
Nagyon szépen köszönöm. Hát módszertanosnak tetted fel a kérdést, kicsit magamra vettem, bár oktatok is, és módszertanos is vagyok, de teljesen egyetértek Zitával, mert a számonkérésnek a rendszerét, a módszerét, azt sokkal nehezebb egyébként megtanulni, sokkal könnyebb a tananyagokat elkészíteni. Nagyon sok probléma volt a számonkéréssel. Úgy gondolom, hogy ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy másképp kell számon kérni. Helga már utalt rá egyébként, tehát hogy nem egy vizsga a végén egy teszttel, kirakom a PPT-imet egy vizsga egy teszttel, tehát hogy a hagyományos, most csúnya dolog lehet, amit mondok, hogyha ez más oktató is hallja, Helga, akkor ne között is, de vállalom a véleményemet. Tehát, hogy meg kell változtatni a számonkérésnek a módszertanát, másképp kell, tehát nem véletlen, hogy Nyugat-Európában is open book vizsgák vannak, hogy folyamatos számonkérés van abban, hogy folyamatos munkáltatása van a hallgatóknak, és azok sem beadandó eszék feltétlenül, hanem valóban hozzáadott értéket is kell képviseljen a beadandó. Tehát ezt meg kell tanulni az oktatóknak, ez nagyon nagy feladat. Nagyon nagy feladat, mert nagyon egy szemléletváltás, egy gyökeres szemléletváltás az oktatói körben, és nem teljesen ehhez vannak hozzászokva. Véleményem szerint ez lesz a megoldás a jövőben, de ez nem fog tudni 8 nap alatt megváltozni, még talán egy fél év is kevés hozzá. Most kaptak egy ízelítőt az oktatók, a hallgatók is, ne felejtsük el, mert nagyon-nagyon tanulékonyak voltak a hallgatók is természetesen, de mondjuk az a dolguk, csak azonnal látszott az ő reakciójuk is az együttműködésekben és a kooperációikban. De az oktatóra visszatérve, tehát ott kell valóban egy szemléletváltást végrehajtani, ami nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz feladat. Köszönöm.
Oké, okay, köszönjük, Helga. Le vagy némítva.
Köszi. Tulajdonképp mindent elmondott a Kriszti, amit akartam. Annyi talán, amivel még kiegészíteném, hogy egyszerűen, tehát hogy én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy aki itt a részvevők között felsőoktatásban dolgozik, vagy tanít, kutat, hogy nektek vagy önöknek mik voltak a benyomásaik, hogy mi az, ami működött, hogy egyáltalán kérnek-e visszajelzést a kollégák a hallgatóktól azzal kapcsolatosan, mert itt tök jó, hogy Zita leírta, és kapunk egy információt, de hogy én azt tapasztalom, hogy legtöbbször, jó, nálunk mondjuk a PPK-n nagyon ritka az ilyen, de hogy az oktatók nem kérnek visszajelzést a hallgatóktól azzal kapcsolatosan, hogy akár az értékelés, akár magának a kurzusnak a felépítése, akár egy adott óra, az mennyire volt mondjuk hatékony, sikeres az ő tanulásuk szempontjából. Tehát mik a tapasztalatok, hogy tudjuk-e egyáltalán azt, hogy jó-e az, amit csinálunk, illetve akár itt az értékelésre visszatérve, hogy az mennyire frusztráló mondjuk, vagy stresszelő a hallgatóknak. Visszacsatoljuk-e azt, hogy ha nem sikerül mondjuk jól egy kurzus, akkor annak az az oka, hogy a hallgatók nem voltak felkészültek, vagy hogy mondjuk módszertanilag nem jól építettem fel a kurzust, vagy mi lehet mögötte? Még most 3 dolgot is kérdeztem, de bármelyikre, hogyha bárkinek van valami tapasztalata, én azt nagyon szívesen venném, ha megosztaná.
Tamás?
Üdvözlök mindenkit! Nem szeretném, hogy egy ERT-s beszélgetéssé alakuljon ki. Én magam ugyan nem oktatok, hanem az ERT-n az oktatási igazgatóságot vezetem, aminek pont az a dolga, hogy támogatást nyújtson az informatika mellett az oktatói közösségnek ebbéli oktatói tevékenységében. Én annyit tudok megerősíteni, hogy és azért is volt ez a meglepő arckifejezés emoji, amit használtam, mert nagyon sokan, és ez a vírusnak, a Covid-nak a pozitív hatása, hirtelen rá kényszerültek az online oktatásra. Arra amit mi próbáltunk ilyen-olyan eszközökkel, ösztönző rendszerekkel elérni. Helga egyike azon oktatóknak, akik képzéseket tartottak eddig is, tartanak mostanság is egyetemen belül az oktatótársaiknak a rendszerek használatáról, az oktatásmódszertani lehetőségekről. Valahogyan nem tudott áttörni a köztudatba, most pedig hirtelen mindenkinek használni kellett ezeket az eszközöket. És eljutottunk abba a helyzetbe, hogy most július-augusztusban 160 oktató, majdnem 160 oktató vett részt oktatásmódszertani képzéseken, amiket szerveztünk. Gondoljunk bele, hogy amikor véget ért egy olyan időszak, amikor mindenkinek a belelógott ki, mert hiszen ez egy mindenki számára sokkal megerőltetőbb, leterheltebb fél év volt ez a távolléti oktatás. Végre véget ért a vizsgaidőszak, van 2 hónap, kicsit el lehet vonulni, kutatni, el lehet vonulni, pihenni, és nyilván egyben fölkészülni a következő fél évre. Volt 160 olyan ember, és valószínűleg lett volna még több is, mert csak nem hirdettünk több képzést, akik arra használták ezt az időszakukat, hogy tudásokat elmélyítsék annak érdekében, hogy ők jobban tudjanak teljesíteni ősszel. Ez egy kifejezetten ilyen irányban pozitív visszajelzés számunkra, amit egyébként beszéltünk is kollégákkal, hogy ezt meg kell lovagolni. Tehát a jövőre nézve azt tudjuk, hogy jövő nyáron kevésbé fogunk mi magunk, mi részlegünk szabadságra menni, szeretnénk Helgát és a többi oktatót megkérni arra, hogy tartsanak még több képzést július-augusztusra, mert úgy tűnik, hogy erre van igény, és szeretnénk nyilván ezt az egész helyzetet meglovagolni.
Köszönjük szépen, Tamás! Én azt szeretném, Kriszta jelentkezik közben, akkor én akkor Krisztának még adnám meg a szót egy percre.
Nagyon szépen köszönöm, bocsánat, tényleg csak nem azért, hogy eltések egymás között, de...
Úgyis régen láttuk egymást így ebben a körben.
Csak Helgát, illetve Tamást visszaerősít, hogy volt egy felmérés az oktatóink között a nyáron, pontosan a COVID tapasztalatok kapcsán a digitális oktatással kapcsolatban. Teljes intézményi, tehát teljes eltés lekérdezéssel nagyon nagy eredmény volt, hogy majdnem 700-an teljes kitöltést adtak a kérdőívre, 22 kérdéssel, és a közel 700 válaszoló közül körülbelül 400 oktató kolléga azt válaszolta, hogy nagyon szeretné, hogyha lennének számára módszertani oktatások. Tehát amit mi eddig is csináltunk, és ez úgy gondolom egyébként nem csak eltés tulajdonság, tehát egy picit, ha kinyitjuk országos szintre, hogy azért elindultak az intézményekben a módszertani képzések és a tanácsadások, de nem igazán látták még az oktatók a miértjét, nagyon nagy leterheléssel is dolgoznak, tehát az időt nem nagyon szánták rá, de most már látják, hogy igen, van értelme, mert biztos, hogy jobban csinálnák akkor, hogyha kapnának ötleteket, hogy hogyan és miként. Most Helga, ti készhez vittétek, vagy testközelbe vittétek ezt a megoldást, mi pedig ugye intézményi szinten hirdetjük ezeket a képzéseket, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy felismerik az oktatók, és egy picit az ITÁN-nak is ez válasz, hogy felsőoktatásban minimális összességével, tehát azt mondjuk, hogy ilyen 20% becsült százalékban a pedagógus végzettségű, hiszen szakemberek, bocsánat, így szoktuk mondani, tehát a jogi egyetemen jogászok tanítanak, a jogi karon jogászok tanítanak, és nekik nincsen pedagógus végzettségük, csak hogy most ő rájuk gondoljak, tehát nincs pedagógiai képzés a szakképzésükben, mert miért is lenne, és nekünk kell biztosítani utólag. Tehát megint egy ilyen furcsa gondolat, tehát egy multinacionális cég mit csinál az alkalmazottaival, felveszi az új alkalmazottat, és elkezdi képezni. Ugyanezt kell nekünk is megtenni felsőoktatásban, hogy felvesszük az új kollégákat, és utána pedig, hát nyilván nem a szakmaiját is kell, természetesen, igen, hiszen neki tudományosan is fejlődnie kell, szakmailag is, de nekünk pedig mögé kell tenni a pedagógiai elemeket, a módszertani elemeket. Köszönöm szépen, bocsánat.
Köszönjük szépen, Kriszta. Amíg nem érkeznek, mondjuk így, hogy hoppá, bocsánatot kérek, én csak Kátót ott látok, és Egerből, ha jól látom.
Igen, én vagyok, szervusz.
Szervusz, figyelünk.
Igen, sajnos tapasztalatokról már nem tudok szólni a napjainkban, mert én nyugdíjas vagyok, de nagy élvezettel hallgattam mind a két előadást, illetve a hozzászólást. Azt hiszem, hogy két igen fontos dolgot említettek. Az egyik a felsőoktatás együttműködése, és hát meg kell mondanom, hogy elég szomorú tapasztalatok vannak ezen a területen. Ugye eszembe jutott, hogy közel 10 éve is már voltak nagyon komoly együttműködések, komoly tartalmak születtek. Eszembe jutott, hogy volt a Győri Egyetemmel és még 5 másik egyetemmel egy Hunline nevezetű projekt, ahol például az összes pedagógiai disziplína, amit tanárképzőknek, hogy úgy mondjam, ajánlottunk, elkészült a e-learninges tananyaga magyar és angol változatba. Én szerintem azóta akkor felkerült a felhőbe, nagyon minimális árat kellett fizetni érte, ez okozott gondot általában, ez a minimális ár többnyire az intézményeknek, nem hiszem, hogy használják napjainkban. És gondolom én, és általánosítanék, hogy nagyon-nagyon sok ilyen tartalom lehet, ami ebbe a vészhelyzetbe, én nem tudom, úgy néz ki, hogy igazából nem jött elő, hanem én azt tapasztaltam, mondhatnám akkori szakemberként, hogy egészen primitív kommunikációs csatornákat próbáltak inkább erőltetni a tanárok, pedig ettől már sokkal előrébb tartottunk valamikor. Ezt bizonyítja a második előadás is, amit hát nagyon tetszett egyébként, mert én azt gondolom, hogy ez a támogatás, illetve enélkül a támogatás nélkül tudomásul kell venni, hogy nem megy. És ez már nagyon régi törvény, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon aláhúznám. Higgyük el, ha nincs egy ilyen komoly szakmai csoport, mint amit hallottunk, akkor egyszerűen ez a folyamat egyetemi szinten Nem működik. Tehát én csak gratulálni tudok egyébként, és csak remélni tudom, hogy saját intézményemben is ugyanígy mennek a dolgok, és talán más intézetekben is. Jó lett volna hallani itt a szekción ezekben, mert tényleg egy kicsit eltés volt a hangulat, de nem baj ez, nem baj, mert szóval tanulni mindig a Jobbiktól kell, úgyhogy gratulálok, és köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
Nagyon örülünk, hogy látunk. Egyébként a két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy sajnos nagyon örültem volna, hogyha szélesebb körből tudunk meríteni, de nem nagyon találtam jelentkezőt. Őszintén remélem, hogy a későbbiekben ilyen jellegű workshopot fogunk még tartani a networkshopon, és mindenkit biztatok, aki itt van, vagy aki nincs itt, de ismerőse itt van, hogy nem eltés workshopnak kívántuk szervezni. A legkevésbé semmi is, nagyon kíváncsiak vagyunk a kollégák véleményére és tapasztalataira, azért is próbálom szorgalmazni, hogy máshonnan is jöjjön információ addig, amíg úrá leszünk a közös félénkségen. Egy dolgot el szeretnék mondani, egy dolgot pedig kérdezni szeretnék, és ebben kérdezni kettőt szeretnék. Amit el szeretnék mondani az az, hogy Tamással abban a szerencsében vagy élményben volt részünk tavasszal, hogy dolgozhattunk az EMI egy rövid ideig élő ilyen akciócsoportjában, vagy ilyen ad-hoc tímjében, ami a felsőoktatás digitális átalakulásának aspektusaival kívánt foglalkozni, aminek a vége egy ilyen webinárium sorozat lett, ami tudomásom szerint még valamilyen mértékben még mindig él, de ott, amikor gondolkoztunk azon, hogy valójában mit is lehetne csinálni, mármint középtávon, mert nyilván az aktuális helyzetet jelentősen megváltoztatni nem lehetett, hiszen az intézményekre közvetlen hatást nem tudunk gyakorolni, mindenki el volt a maga problémáival, és a elég egyértelmű volt, hogy rövid távon mit kell tenni. Az volt, hogy hasonlóan, amit az EOSC-ről, mint erőforrás brokerről mondtam a plenárison, hogy próbáljuk meg összegyűjteni azokat az erőforrásokat és tartalmakat, amik a magyar felsőoktatásban előállnak, vagy rendelkezésre állnak, pontosan a digitális oktatás terén. A tartalmak azok egyértelműek, amire gondolok, hiszen Magyarországon nincs pillanatilag olyan jó kataszter, ami kereshető módon megmutatná, hogy egyes tantárgyakhoz vagy szakokhoz milyen digitális tananyagok állnak rendelkezésre, ezek hol találhatók meg. Intézményi repuk itt-ott vannak, de még az sem mondható, hogy mindenhol lenne intézményi repu. A másik pedig az, hogy pontosan az együttműködés támogatandó, amivel én 500%-ig egyetértek, a célszerű lenne feltérképezni azoknak a módszertani szakmai műhelyeknek a meglétét, illetve képességeit, amikkel esetleg együttműködéseket lehet kezdeni. Gondolok itt oktatásmódszertani műhelyekre egyrészt, akik az oktatás digitalizációjában módszertani támogatást tudnak nyújtani, de gondolok arra, hogy hol vannak olyan multimédiás laborok vagy emberi erőforrások, akik például tananyag előállításban tudnak olyan feladatokat elvégezni, amit mondjuk egy kisebb egyetem lehetőségeit meghaladja. Gyakorlatilag azt mondták, hogy ez egy nagyon jó ötlet, operatív szakaszban mondjuk úgy, hogy ez a történet még nem került el, bár szeretnénk, hogyha ez megtörténne. Én azért bízom abban, hogy a DEP keretei között létrejött digitális felsőoktatási kompetencia központ az lassan majd elkezd érdemben működni és az intézményekkel interakcióba lépni. Tudjatok arról, hogy van egy ilyen, mert erről mi sem tudtunk egy ideig, amíg meg nem tudtuk, hogy van, de az is véletlen volt. A másik pedig az, hogy illetve amiket kérdezni akartam, hogy én azt szeretném megkérdezni mondjuk egy ilyen szavazással, hogy a kézfelemelés opcióval kérem, hogy jelezze az, aki úgy gondolja, hogy a felsőoktatás a járványhelyzet lecsengésével nem fog visszatérni abba a módszertani vagy technológiai állapotba, amiben a járványhelyzettel bekerült. Magyarul, hogy ez a változás tartós lesz, aki ezzel egyetért, az legyen kedves, szavazzon. Oké. Köszönöm szépen. Ebből én azt a következtetést vonom le, nagyjából közel a felét látom az egybegyűlteknek. Tartanék egy ellenpróbát, csak azért, hogy lássam az aktivitást, hogy akkor ki az, aki úgy gondolja, hogy a felsőoktatás ugyanabba a helyzetbe fog visszatérni a járványhelyzet elmúltával, mint ahogy a járványhelyzetkor éppen kinézett. Oké, hát ez nyilvánvalóan a kisebbség, itt azt jelenti, hogy a workshopunk résztvevőinek egy része az több workshopot is néz párhuzamosan. akkor én még azt szeretném megkérdezni, mert ez viszont abszolút és tényleg szakmailag nagyon érdekelne engem, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy szintén készfelemeléssel, hogy a digitális tartalmakra és erőforrásokra való valamiféle kataszter, repozitórium, illetve ezeknek a föderatív alapon is szerveződő, de egységes hozzáférhetősége, vagy szétosztása, vagy megismerhetőségének biztosítása az egy jó ötlet és jó kezdeményezés lenne. Itt az alkalom, ezt korábban nem tudtuk
elméletileg már van egy tankönyvtár, ahova nagyon sok mindent feltöltöttek, és lehetne használni. Illetve a MERSZ-be is van nagyon sok tananyag. Tudom, hogy ez nem ugyanaz, de melyik könyvtár, vagy melyik intézmény vállalná be azt, hogy ezt folyamatosan figyeli, a frissítéseket követi, a szerzői jogi problémákat kezeli?
Ez abszolút, tehát erre én reflektálnék is. Nyilván a többség egyértelműen azt mondja, hogy ez hasznos lenne, én is így gondolom. De véletlenül gondolkoztunk el ezen, de erre viszont ezek jogosak ezek a kérdések, de én úgy gondolom, hogy ezek megválaszolhatók a következő módon. Az egyik az az, hogy pontosan a föderatív modelleknek az a lényege, hogy egy intézmény csak a saját hatáskörébe, vagy egy szervezet, egy tagszervezet csak a saját hatáskörébe első adatokat kezeli, és azt elvileg azért egy intézmény el tudja talán dönteni, vagy meg tudja csinálni, hogy saját magánál mik vannak és milyen állapotban. Szabványos, ez pont az informatikai része, hogy szabványos technológiákkal az simán lehet biztosítani, hogy ezek az adatok központilag, vagy egy egységes felületen keresztül hozzáférhetők és kereshetők legyenek. De ehhez nem kell létrehozni semmilyen központi gigaadatbázist, és ezt karbantartani. Az a lényeg, hogy a e-kereszelési tanszéke a Szent István Egyetemnek a maga 32 publikációját tartsa rendben, és ezekről az adatot szabványos formában szolgáltassa. Ezt egyébként egy intézményi könyvtár minden további nélkül meg tudja csinálni, és nagyon szép ilyen repója van egyébként az e tekintetben általában élen járó Szegedi Tudományegyetemnek, de foglalkozik ezzel természetesen a Debreceni Egyetem is, tehát a kifejezetten tananyagokra vonatkozó repója. A tankönyvtárral kapcsolatban teljesen igazad van, egyszerűen annyi a helyzet, hogy azért az technológiailag egy mondjuk így egy korábbi technikai generációt képviselő valami, és azért a tartalmak, hát én nem is tudom, hogy találkoztam olyannal, ami nem PDF. Tehát azok gyakorlatilag mondjuk azt, hogy szkennelt könyvek vagy jegyzetek, nyilván elektronikusan előállítottak is lehetnek így. Ennél azért már jóval összetettebb dolgok vannak, tehát mondjuk egy komolyabb e-learning kurzus multimédiás támogatással az számos olyan komponensből állhat, ami ennél már egész más, és ez is egyébként hozzáférhető meg fenntartható. A DRM-mel, tehát a Digital Right Management-tel kapcsolatban meg az a helyzet, hogy nyilvánvalóan ezt egy intézmény sokféleképpen kezelheti. Lehet erre olyan brokerrendszert fölépíteni, ami fizetős tartalomként adja, mert ilyen kezdeményezések is vannak Magyarországon, és nyilván egy intézmény eldöntheti, hogy azt a tartalmat, amit ő birtokol, azt pénzért vagy nem pénzért kívánja-e a közszámára továbbadni. Egész egyszerűen az a lényeg, hogy már az is egy nagy dolog lenne szerintem, ha eljutnánk odáig, hogy ezeket a tartalmakra egyáltalán tudjunk, mert most még azt se tud, még adott esetben még megvennénk, de meg se vesszük, mert nem is tudjuk, hogy létezik ilyen. Oké.
Egy hozzáfűzni való, Dávid, hogy a tankönyvtár azért egy kicsit bonyolultabb. Nem tudom, ki kezeli most egyébként a tankönyvtárat, de bizonyára emlékeztek, hogy az összes ilyen EU-s pályázatnak a készült tananyagai, azok szabványosan nem felkerültek, hanem letöltésre kerültek oda. Igaz, hogy utána egy PDF lett belőle, ebbe teljesen igazad van, de én emlékszem jól, hogy a szabványos részét azt bizony behajtották rajtunk. Tehát ott azért a kezelésével valami eredményt lehetne elérni, bár nem tudom, hogy ki kezeli ezt most. És ott lényegében minden olyan megvan, ami valamikor meg lett fizetve, mint tartalom.
Ebben teljesen igazad van, és egyébként ez nem is egy rossz ötlet, tehát ezt majd mondjuk az a vicc, hogy pillanatilag itt olyan szempontból nyitott kapukat döngetsz, hogy szerintem abszolút igazad van, csak semmiféle hatásköröm nincs arra, meg valószínűleg, hogy egy elnézem, az itt egybe gyűlteknek se, de azt ötletként ezzel megpróbálhatjuk valahol
fölvetni. Pedig már pláne nincsen, úgyhogy...
Világos, világos. De abszolút igazad van, csak én úgy gondolom, ezen túl lehetne lépni. Tehát, hogy ez lehet egy kiinduló pont, de most, ahogy például tehát gyakorlatilag az egész EU, az semmi másról nem beszél, csak az adatok hozzáférhetőségének és cserélhetőségének biztosításáról, mert ez most a legforróbb topik, ami igazából létezik. Ez lehet tudományos adat, lehet tudományos erőforrás, lehet kutatócsoport vonatkozó információ, műszerre vonatkozó információ, és nyilván tananyag vagy bármi. Meg maga a kutatási adat, de hát ez nyilván nem ennek a workshopnak a témája. Úgyhogy ezzel foglalkozni szerintem érdemes lehet a pont a Covid miatt, meg amúgy is, én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly vagyon halmozódott föl Magyarországon, és erről a vagyonról nincs leltár. Azt szeretném megkérdezni, hogy meg egy kicsit, hogy jó.
Én még szólhatnék egy pillanatra? Én a PTN-nek a műszaki informatikai karán vagyok.
Szervus,
mint könyvtáros, és én már többször is nézegettem azt az anyaghalmazt, amit a mi oktatóink föltesznek. Ugye nálunk van egy úgynevezett kari meghajtó, ahol minden egyes tanár bármilyen oktatáshoz kapcsolódó tartalmat föltehet. Ez lehet előadási jegyzet, bármilyen segédanyag, bármilyen gyakorlati feladatnak a példája, vizsgatétel, stb. Tehát ez egy nagyon sokféle dokumentumot tartalmazó, és fél évente folyamatosan frissülő adatbázis, mert ugye egyik fél évben föltölti, a másik évben frissíti, lecseréli, tehát ezt így kezelni szerintem ez elég követhetetlen. Ha csak azt veszem, hogy még a szakdolgozatoknak a tárolását, biztonságos tárolását sem mindig tudjuk megoldani egyetemi szinten, akkor ezt a több karra vonatkozó visszakereshető dolgot, tehát én most így elég hirtelen nem tudom elképzelni. Tehát nagyon sokféle dokumentum van. És hol húzzuk meg a vonalat, amit még visszakeresünk és tárolunk, és mi az, amit elengedünk?
Abszolút, én engedd meg, hogy én reflektálnék erre nagyon szívesen, de most elkezdtek el hozzászólásra jelentkezni kollégák, előbb megadnám a szót, és okay. Térjünk erre vissza, mert abszolút érthetőek a kérdések. Én először a Lénárd Krisztát, nem tudom, ki jelentkezett először, de a legfelül a listában a Lénárd Krisztát látom, úgyhogy akkor őt kérdezném először.
Én elnézést kérek, mert valószínűleg akkor fenn maradt a kezem. Én most nem kívánok hozzászólni.
Tökéletes, akkor már le is engedtem a kezed. A második Arató Balázs László.
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdés nem volt, amit föltettem. Hallható vagyok most?
Abszolút hallható vagy, igen.
Szuper. Jó, amit föltettem a chatbe is, hogy ugye vannak ezek a nemzetközi együttműködések, mint például az EDUC. És ezek gyakorlatilag ugye egy Európa dedikált egyetemei közötti együttműködést sem belüli keretrendszereket hoznak létre. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van esetleg valamilyen tapasztalat, hogy ezeket a, itt konkrétan mondjuk az EDUC-re gondolva általi elemeket mennyire lehet esetleg beépíteni egy olyan magyar digitális felsőoktatási keretrendszernek a kiépítésében, amiről ugye itt a korábbiakban beszéltünk. Van esetleg ezzel kapcsolatban valakinek valamilyen tapasztalata már?
Köszönjük szépen, én várnék választ, mert nekem konkrétan nincs vele kapcsolatban tapasztalatom. Ismeretem is csak nagyon, nagyon csekély. Akkor a kérdés teljesen jogos, akkor ennek utána fogunk nézni, nyilván könyvtáros irányba majd elkezdünk mozogni, hogy ki tud erről, mert ez, az biztos, hogy ilyen keretrendszerekbe kellene mozogni, tehát ugyanúgy, mint ahogy az EOSC elindult a tudományos adatok menedzsmentjére, ugyanúgy vannak ilyen jellegű kezdeményezések is. Én mindenképpen ez lenne a jó út, hogy ezt kinek kellene koordinálnia, és kinek kéne kézbe vennie. Itt most ugye pillanatilag még azt sem tudjuk, pedig a felsőoktatásból jöttünk szerintem itt zömmel, hogy éppen a tankönyvtár kihez tartozik, és ki menedzseli. Járván azon EU-s pályázatok életciklusa. Én az ITÁ-nak szeretnék még annyit reflektálni, hogy ez nyilván nagy munka, de egyrészt erre vannak olyan keretrendszerek, amiben ez a karbantartási, kifejezetten ilyen repozitórium keretrendszerek, amiben ez a karbantartási tevékenység azért valamilyen könnyebben elvégezhető nálunk, és a nagyobb egyet nyilván különböző mennyiségű erőforrást tudnak különböző intézmények szállni erre, de ez nem gondolom megoldhatatlannak. De az teljesen biztos, hogy ez olyan szempontból intézményi és menedzsment döntés kérdése, hogy ezt úgy hívják egyébként általában véve, hogy data governance, és ebből bőven beletartozik ebbe a fogalomkörbe a tananyagokkal, vagy az oktatási anyagokkal, mint információval való foglalkozás is, hogy az egyetemnek nagyon komoly, vagy az intézménynek nagyon komoly politikát kell kialakítani arra nézve, és hogy a nála képződő adatokban vagy információkban jelentkező értékkel mit kezd, hogyan akarja menedzselni, és ezt kire bízza. És nyilván, hogyha egy könyvtárosnak kell megküzdeni ezzel a kérdéssel, az nem elég. Erre is, ez is egy olyan feladat, ami 10 évvel ezelőtt nem létezett, most meg létezik, és erre erőforrást kell biztosítani, és valamilyen módon ezzel foglalkozni kell, mert ez az a hozzáadott érték, ami több más mellett, de az egyetem azért a fő tevékenysége, vagy a felsőoktatási intézmény a fő tevékenysége során előállít. És hogy a digitális oktatásról beszélünk, vagy digitális transformációról beszélünk, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezek a digitális tartalmak lesznek a képzés, és ez a mi élet egyik fundamentumát képező elemek. Nyilvánvalóan ezekre kell a legjobban vigyázni, bármint nem úgy óvni, hogy nem hozzáférhetővé tenni, hanem szabályozott vagy rendszerezett módon hozzáférhetővé tenni, sőt, hogy a hozzáférhetőségét biztosítsuk. Ja, és még amit szerettem volna mondani, hogy ugyanúgy, ahogy tehát én két trendet látok most az ilyen EU-s szakpolitikákban. Az egyik az nyilvánvalóan azt mondja ki, most a technológiai aspektusra közelítve, hogy Isten igazából nem rendszereket akar létrehozni vagy szabályozni, hanem módozatokat, szabványokat. Tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag mindenki azt és azzal csinálja bizonyos szempontból, amit akar, hogyha megfelel ilyen-olyan-amolyan gyűjtő-osztályozási szakmai minőségi vagy hozzáférhetőségi elveknek. Ez azt jelenti, hogy baromi nagy rendszereket lehet így aránylag kis intézményi rendszerekből összeadni, és az is, vagy összerakni, viszont az is teljes mértékben látszik, hogy a nagyoknak itt van olyan gapje, amiben ők egyrészt mozoghatnának, másrészt meg a kicsiknek lehetőséget biztosítanának, ugyanis a tudományos adatmenedzsmentben is, pont a párhuzamos szekcióban erről beszél most a Mohácsi Jancsi, meg még többen, van egy csomó olyan ágens, ami ilyenfajta szolgáltatóként van jelen, tehát rendszert, környezetet, szakértelmet biztosít azoknak, akiknek egyszerűen nem éri meg, hogy ezt önállóan kiépítsék. Tehát itt tudom én, tudományos adatmenedzsmentben a CERN-nek, meg a Harvardnak, amiről itt tudok, de másoknak is egyébként, csak ezt konkrétan meg is néztük, van olyan adatrepozitórium szolgáltatása, amit szolgáltatásként tud nyújtani azoknak, akiknek nincs kedve adatrepozitóriumot fönntartani. És tehát ilyen alapon, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a digitális közgyűjteményeknél az aggregátorok végeznek el egy csomó olyan feladatot, amit a kisebb intézmények nem tudnak, hogy nyilván nem arról van szó, hogy itt minden intézménynek irgalmatlan infrastruktúrát kellene építenie, és bizonyos fajta speciális szaktudást. Az intézményeknek gyakorlatilag egy dolgot kell tudni biztosítani, hogy minősíteni és leírni tudják azokat a tartalmakat vagy adatokat, amik az oktatás vonatkozásában rendelkezésre állnak. A többit azt már meg tudja csinálni egy külsős is. Jó. Én közben elolvastam, amit itt az ITA a chatben ért. Igen, az egyetemek nagyon sok mindent használnak, de ezek, amiket amiket írtál, azok gyakorlatilag a fizikai tárolást lehetővé tevő eszközök. Mindenféleképpen kell egy olyan héj, egy olyan réteg, ami az adatról szóló adatokat tartalmazza, és hogy ez most egy repozitórium szoftvernek, vagy a könyvtári szoftverbe rakjuk, vagy ez döntés kérdése. Ennek nem feltétlenül kell fizikailag is tartalmazni az adatot, elég, hogyha az adat elérhetőségét tartalmazza, de az biztos, hogy ezt ilyen szempont, tehát ebből a szempontból ezt valahogy egybe kell kezelni, és ez valóban egy plusz munka, ami az egyetemeknél jelentkezik, ez kétségtelen, de hát ez van.
Én azt a problémát látom egyébként, hogy összemosódik a privát tárhelyek használata és az egyetemi tárhelyek használata. Tehát megmondom őszintén, én is szoktam néha befolyni kutatásmódszertani, illetve MTMT használati tevékenységekbe, és mivel nekem, jó, én nem vagyok oktató, de mivel nekem nincs egyetemi tárhelyem ilyen értelemben, illetve a Teams előtt nem volt, tehát az előző fél évig nem volt, éppen ezért azokat az anyagokat, amiket megosztottam a hallgatókkal, én ezt a saját Google Drive-omból osztottam meg. És biztos, hogy nem csak én vagyok így, hanem nagyon sok más oktató is.
Én ezt abszolút értem, közben Tamás jelentkezett, megadnám a szót Cseszegi Tamásnak.
Részben Zita felvetésére válaszolva, én azt gondolom, hogy ezt az egészet úgy lehet kezelni, hogy először is kell, hogy szülessen egy döntés, arra vonatkozóan, hogy akkor mi, akik a staffként dolgozunk, teremtsük meg annak a feltételeit, hogy ne saját Google Drive-on kelljen megosztani a tananyagot, vagy bármilyen dokumentumot. Ha ez megvan, akkor lehet országos rendszerekben gondolkozni, és bennem mind a Zimányi Krisztina előadása során az motoszkált, mind amikor Dávid itt vázolta ezt a sajnálatos módon elhalt minisztéri munkacsoportban fölvázolt ötletet. Folyamatosan az motoszkált, hogy az oktatói motivációt hogyan lehet megteremteni. Arra gondolok ugyanis, hogy nagyon sokszor úgy érzem én saját magam a munkám során, hogy egy CSS vagyok. Van egy döntés, vagy egy ötlet, akkor el kell adni, de sok esetben még a döntés is el kell adni, mert szerintem nem az ELTE az egyetlen olyan intézmény, felsőoktatási intézmény Magyarországon, ahol születtek szabályok, amiket aztán senki nem tart be. Tehát önmagában, és Zimányi Kriszti fel is tette a kérdést, hogy ha ez az együttműködési konstrukció, amit Krisztit vázoltál, ez legitimitást nyerhet valakinél, akkor jó lenne, ha a kormányzat mellé állna, szerintem feltétlenül szükséges, de önmagában nem elég. Meg kellene találni az érdekeltséget az egyes szereplők esetében, mert hogyha csak egy direktíva jön, akkor egy nagyon szép, ebben nagyon jók vagyunk, idehaza a passzív ellenállással ki lehet azt bekelni, valamit csinálunk, ami olyan, minthogyha, de aztán érdemben nem csináltunk semmit, egy csomó támok pályázatban elkészült tananyag pont ilyen, elnyertünk pénzt, megcsináltuk, de érdemben nem használható, és nem is vagyunk nagyon büszkék rá. Tehát azért, mert nem volt érdekeltség kirendszer kiépítve, tehát hogy vajon részben, nem tudom, mennyire költői a kérdés, érdekelne a részvevőknek bármilyen szintű véleménye, hogy hogyan lehetne az érdekeltségi rendszert megteremteni.
Én most nem látom, hogy ki jelentkezett előbb, de akkor először Zita, aztán Lajó.
Hát én nekem most kapásból az jutott eszembe az MTMT kapcsán, hogy amikor valaki publikál egy cikket, az ér valamit, idézőjelbe, és az összes többi, például oktatási anyagok a futottak még kategóriába tartoznak. Tehát miért várom én el egy oktatótól, hogy készítsen el bármilyen jegyzetet, bármilyen oktatási anyagot, amikor egy cikkkel kvázi a tér értékelésénél, vagy bármilyen értékelésénél sokkal többet
kap. Most nem tudom, hogy ez követhető vagy értető volt ez a gondolat.
Abszolút értető volt. A Helga feszegette is azt a kérdést, hogy az eddig nagyon erősen, hát ugye azért volt ez így, mert gyakorlatilag az egyetemi alkalmazottak vagy polgárok minősítésénél elsősorban a tudományos tevékenység számított, vagy számít bizonyos szempontból ma is magyarul. Neki fontosabb ahogy a Helga mondta, egy jó lapban cikket írni, mint jól oktatni. Most nyilván sarkítok egy kicsit, de azért ez többé-kevésbé így van. Ha rosszul oktatott, azért nem feltétlenül dádázták meg, de hogyha rosszul kutatott, azért már inkább. És ez egy nagy kérdés lesz most egyébként, hogy most, ahogy az oktatási tevékenység jelentős mértékben fölértékelődik, egyszerűen azért, mert a színvonalos digitális oktatási munka az nagyon sok munka, tehát itt rengeteg embernek nagyon sokat kellett dolgozni, akkor ez valamilyen mértékben meg fogja változni. Lajos.
Igen, bennem egy dilemma itt megfogalmazódott, és segítsenek azok, akik oktatásmódszertanosok, hogy a távolléti oktatás, ez ugyanaz-e, mint a távoktatás? Ha nem ugyanaz, akkor miért nem? Ha olyan, mint a távoktatás, akkor miért nem működik úgy a minőségbiztosítás, ahogy az valamikor működött, hogy aki távoktatással akar oktatni, annak a tananyagot először a Magyar Akkreditációs Bizottságnál be kellett mutatni. Szóval ez benne most egy dilemma, hogy is van ez akkor?
Krisztina?
Szépen, bocsánat, csak professzor úrnak válaszolva, mert a kérdésében benne volt a válasz, hogy azért a távoktatásnál a tananyagcsomagok, tehát amit el kellett készíteni, az egy komplex tananyagcsomag volt. Most, amikor távoli oktatás, és én örültem neki, hogy a távoktatás szót lecserélték távoli oktatásra, én, aki távoktatási központ vezetője voltam hosszú évekig, ez valóban távoli oktatás, de nem tartalmazott az esetek nagy százalékában olyan komplex támogatórendszert, mint ahogy a távoktatásnál kellett. Ahogy ön is említette, hogy a MAV-nál be kellett vinnünk a csomagokat, végignézték a weboldalt, végignézték. Tehát amilyen minőségbiztosítási elemeken végigment egy ilyen akkreditáció, az most nem volt. De voltak bizonyos elemei, és érdekes lehet, hogy vajon melyek azok az elemek, amik viszont már standard módon kialakultak ebben az utóbbi rendszerben. Köszönöm.
Én annyit tennék hozzá, mielőtt még Helgának megadom a szót, és köszönjük, hogy a minisztériumnak is, erősíts meg Tamás, hogy jól emlékszem, hogy ez a minisztériumnak is szöget ütött a fejébe, hogy igazából most olyan jelenléti oktatást tartunk, ahol a gyerekek távol vannak, de hogy ennek az egésznek az újraszabályozására lenne szükség, pont azért, mert a helyzet így alakult, és valamilyen mértékben megkövetelni.
Megerősítelek, Dávid.
Én a jogi terepen mindig nagyon óvatosan mozgok, tehát teljesen igazad van Lajos abban, hogy igen, de ez nem az, jogilag legalábbis, és hogy ennek a szabályozása és a szabályozásra összefüggő számos dolog az még várat magára. Helga.
Még egy jelentős különbség szerintem fontos kiemelendő a távoktatás és távolléti oktatás között, hogy azért a távoktatás az marha régóta működőképes történet, egyébként már 90-es években is volt távoktatás, akár a digitális eszközök bevonásával, de hogy nem feltétele az, hogy szinkron formában egyidejűleg együttműködjön mondjuk a tanulás résztvevője és a mentor, facilitátor, és azért a távolléti oktatásnál ott abszolút, hogyha csak a digitális munkarend megnevezésre gondolunk a köznevelésbe, akkor az is szerintem annyira magában foglalja azt, hogy ez egy másfajta munkarend, de hogy egy munka folyamat zajlik a pedagógus és a diákok között, tehát nem egy önálló, önszabályozó tanuláson alapuló, feltétlenül csak ezen folyamatról beszélünk, hanem nagyon is fontos az, hogy tényleg egy ilyen facilitálás, mentorálás történjen az oktató vagy éppen a pedagógus részéről. Szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, és hogyha egy kicsit most már szóba került a köznevelés, akkor talán ezt annak a tekintetében ki lehet emelni, hogy itt azért nagyon nagy volt a szórás a pedagógusok között, hogy ki az, aki mennyire használta ki a digitális munkarend távolléti oktatás ezen lehetőségét, hogy azon túl, hogy amit soha nem szeretünk használni a módszertanosok, hogy leadja a tananyagot, sőt, ez ilyen tiltott szó nálunk a PPK-n, de hogy ténylegesen csak ez történt-e, vagy történt-e ott valami más valóban, ami már egy hát pedagógiai transformációt is jelenthet akár ebben az új tanulási környezetben. Úgy tök jók, amiket mondtatok, és talán még ezt emelném ki a különbségben, ami fontos lehet.